Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett testvéreim, a mai Isten tiszteletünket az első Zsoltár első versének eléneklésével kezdjük el. Az első Zsoltárunk első verse így kezdődik: aki nem jár hitlenek tanácsán, és meg nem áll a bűnösök után. Foglaljuk el a helyünket, és maradjunk ülve egészen az áldás vételéig. Most pedig folytassuk Isten tiszteletünket a 345. dicséretünk eléneklésével. A 345. dicséretünknek mind a négy versét énekeljük el. Az első vers így kezdődik: Ím nagy Isten, most előtted szívem kitárom.
Thank you.
Csendesedjünk el és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, áldunk és magasztalunk téged, a mindenség urát és királyát, a bűnösök megváltóját és szabadítóját és megtartóját. Hálát adunk neked, hogy itt lehetünk a te házadban. Megköszönjük neked, Úr Jézus, hogy ma is kinyithatjuk az ígét, és olvashatjuk, hirdethetjük, magyarázhatjuk, meghallgathatjuk azt. Köszönjük neked, hogy te ma is szólsz a te ígéden keresztül. Köszönjük neked, hogy a te ígéd ma is élő és ható. És gyakran észre sem vesszük, de a te szent lelked által befészkelődik észrevétlenül a mi szívünkbe. És általa a benned való hitünk, reménységünk megújul, megerősödik. Arra kérünk téged, Úr Jézus, hogy szólíts meg bennünket most is a te igédből. Kérünk téged, hogy azt a sok gondolatot, azt a sok információt, ami ott zakatol a szívünkbe, a fejünkbe, hallgattasd el. És szólaltasd meg lelked által a szívünkbe a te beszédedet. Úr Jézus, megvalljuk neked, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Olyan sokféle nyomorúság van az életünkbe. Annyira gyarlók vagyunk, olyan gyengék vagyunk, olyan sokfajta sérelmet hordozunk a szívünkbe, nem tudunk megbocsátani. Gyakran még büszkék is vagyunk erre, hogy nem akarunk és nem fogunk megbocsátani a másiknak. Látod, Urunk, a mi elesett állapotunkat. Könyörülj meg rajtunk. Kötözd be a mi sebeinket, gyógyíts meg bennünket. Emelj föl magadhoz, hogy láthassunk téged a te dicsőségedben. Köszönjük, Jézus, hogy hozzád jöhetünk ezen a mai napon is. Köszönjük, hogy nálad jó lenni, hogy jó a te szavadat hallani. Kérünk, nyisd meg a szívünket, nyisd meg a mi értelmünket a te beszéded előtt, és áldj meg minket. Szent nevedért kérünk. Amen. Szeretett testvéreim, Isten igéjét olvasom a Lukács evangéliuma 6. fejezetéből, a 37. és 38. versekből. Jézus mondja, ne ítéljetek és nem ítéltettek, ne kárhoztassatok és nem kárhoztattok, megbocsássatok, nektek is megbocsáttatik. Adjatok, néktek is adatik. Jó mértéket, megnyomottat és megrázottat, színig teltet adnak a ti öletekbe. Mert azzal a mértékkel mérnek nektek, amellyel ti mértek. Szeretett testvéreim, abból a gyülekezetből, abban a gyülekezetben, amelyik jövök, a Soroksár-Újtepi református gyülekezetben hétről hétre a Lukács evangéliumát olvassuk és magyarázzuk. És a mai vasárnapra soron következő igét olvastam föl a testvéreknek az előbb. A bibliai ítélkezés fogalmáról lesz szó, és az ítélkezés tilalmáról. Ha Isten megsegít, jövő vasárnap ezt a ige magyarázatot szeretném otthon is elmondani, mert nincs még egy olyan ige, amivel többször és jobban visszaéltünk volna, mint azzal, amit Jézus mond, ne ítéljetek. Kedves testvéreim, komoly divattá vált az, hogy komoly bűnöket mentegetünk ezzel a Jézusi parancssal. Ne ítéljetek. Amikor szóvá teszünk valamit, valakinek a bűnét, valakiknek a vétkét, akkor vannak testvérek, bizonyos testvérek, akik rögtön leintenek minket, és azt mondják, hogy hát ne ítélj. Tudod, Jézus is megmondta, ne ítélj. Mire vonatkozik az ítélkezési tilalom? Mit tilt meg Jézus, és mit nem? Szeretném, hogyha a mai igehirdetésbe ezt végig gondolnánk. Szeretném, hogyha a testvérek nem arra figyelnének, amit maguk gondolnak az ítélkezésről, hanem arra figyelnének, hogy mit mond Isten igéje, mit mond a mi megváltónk az ítélkezésről. Az első kérdés Jézus parancsával kapcsolatban rögtön az, hogy hát minden ítélkezés tilos a keresztény embernek. Semmit nem szabad megítélnünk. Semmiről nem szabad ítéletet alkotnunk. Jézus megmondta, ne ítéljetek. A hívő ember semmiről nem alkothat ítéletet? Kedves testvéreim, a legtágabb értelembe vett kijelentő mondat már ítélet. Ha azt mondom, hogy ez a szószék barna, amin állok, akkor ennek a szószéknek ítélem a barna színt. Ugye? Nem a pirosnak, nem a feketének, nem a zöldnek. Ezért minden mondat logikailag egy ítélet. Megtiltotta volna mi megváltónk a logikai ítéletet? Nyilvánvaló, hogy nem. Hiszen a beszéd logikai ítéletekből áll. És hogyha ezt Jézus megtiltotta volna a számunkra, akkor nem beszélhetnénk. Akkor nem tehetnénk bizonyságot Jézusról. Arisztotelész írja, hogyha az ember minden ítélettől tartózkodni akar, akkor növényé kell lennie. Mert a növények nem hoznak ítéletet. Szabad-e akkor a keresztény embernek ítéletet hoznia? Testvérek, szabad. Szabad. Amikor Jézus az ítélkezést megtiltotta, nem a logikai ítéletekre gondolt. Azt mondhatjuk erre, hogy rendben van, elfogadjuk, de a másik ember megítélését, azt nem engedi meg Jézus, ugye? Beszéljünk, mondjunk ítéletet dolgokról, véleményszabadság van, de a másik embert azt ne ítéljük meg. Kedves testvérek, csak ugyan nem mondhatunk semmiféle ítéletet a másik emberről? Jézus szavai erre vonatkoznak? Megtiltotta Jézus, hogy a másik embert megítéljük? A római levél 13. fejezetében arról ír a Biblia, hogy az államhatalom a bűnözőket elítélheti, sőt, el kell őket ítélnie. Hát gondoljunk bele, hogy mi lenne abból, hogyha egy köztörvényes bűnözőt nem ítélnek el, nem ítél el a törvény. Mert azt mondjuk, hogy hát ne ítéljünk, biztos rossz napja volt. Biztos bal lábbal kelt föl az ágyból reggel, hát ezért követett el ilyen disztóságot, ne ítéljük el őt. Testvérek, mi lenne ebből? Vagy mi lenne akkor, hogyha az iskolában a pedagógus nem ítélhetné meg a gyermekeket, a gyerekek teljesítményét, nem adhatna neki jegyeket, nem értékelhetné őket, nem oktathatnák őket képességeiknek megfelelően. Mi lenne ebből? Fejetlenség. Vagy gondoljunk a szülőkre, én is szülő vagyok. Hogyha egy szülő nem állíthatna a gyermek elé egy jó példát, meg egy rossz példát. Mert nem szabad ítélni. És nem mondhatná azt, hogy fiam, a jó példát kövesd, legyél olyan, mint az a másik ember, ebben vagy abban a dologban. Kövesd az ő példáját. Annak a példáját meg ne kövesd, mert az egy lusta. Olyan ne legyél. Testvérek, hogyan nevelné a szülő a gyermekét, ha nem hozhatna ítéletet, nem alkothatna ítéletet a másik emberről? Amikor Jézus a ne ítélj parancsot felállította, nem tiltotta meg a másik ember fölötti ítéletet. Aztán szokták mondani azt is, hogy a lelki pásztornak nincs joga megítélni az egyház tagokat. Ő csak ne ítélkezzen. Ne mondjon semmit, majd mi ítélkezünk helyette, ezt az egyház tagok gondolják. Meg szokták azt is mondani, hogy a lelki pásztornak nincs joga megítélni a tévtanításokat, meg az egyháznak. Fogadjuk el, hogy ők ezt hiszik. Ők így hiszik. Ők így tudják. Az is egy legitim álláspont. A tiétek is, fogadjuk így el egymást. Kedves testvéreim, hogyha a kereszténység a tévtanokat nem ítélheti el, akkor hogyan teljesítheti a lelkek megítélésének parancsát? A lelkek megítélésének parancsát, amiről a Biblia ír. Csak egy pár igét hozok ide. 1 Korintus 2.15. Azt mondja itt az apostol. Az apostolon keresztül Isten maga, a lelki ember. Vannak a testi emberek, akik nem születtek újjá, akik nem ismerik Jézus Krisztust úgy, mint személyes megváltójukat, akik nem ismerik a Jézus nélküli elveszett állapotukat, a saját bűneiket, mindig csak a másokét látják, mindig csak a mások bűneiről beszélnek másoknak. Ezzel szemben a testi emberrel szemben a lelki ember, az újjászületett ember, akit Isten újjáteremtett, aki lelki kapcsolatban áll a názáreti Jézus Krisztussal, issza az ő szavát, olvassa, hallgatja az igét, a gyülekezet közösségébe jár, a Krisztus test tagja, nem ragozom tovább, a lelki ember, 1 Korintus 2.15, mindent megítél. A lelki ember mindent megítél. Egy újabb ige, 1 Korintus 6.2. Nem tudjátok-e, hogy a szentek a világot ítélik meg? Nem tudjátok, hogy a szentek, a hívők a szentek, akik Krisztusban újjászülettek, ők a szentek, a világot ítélik meg. Nem tudjátok? 1 Korintus 12-ben Pál a lelki ajándékokról ír, és azt mondja a 10. versben, némelyek a lelkek megítélésének ajándékát kapták. A lelkek megítélésének ajándékát kapták. Igen, mert a lelkek között is különbségek vannak. Van, aki a Krisztusé. Vannak olyan lelkek. És vannak olyan lelkek, akik nem a Krisztusé, noha úgy látszik, mintha ők is a Krisztusé lennének. Beszélnek a szeretetről, talán leginkább arról. Beszélnek különös élményekről, extatikus élményekről. Beszélnek kicsit Jézusról, vagy sokat, és mégsem a Krisztuséi. Hát ki ismeri föl? Ki tud közöttük különbséget tenni? Azok, akik a lelkek megítélésének ajándékát kapták. Még egy utolsó igét hozok, 1 Tesszalonika 5.21-22. Mindent megvizsgáljatok, ami jó, azt megtartsátok. Mindentől, ami gonosznak látszik, őrizkedjetek. Testvérek, Kell még több igét idehozni? Szabad-e ítéletet hozni emberekről, helyzetekről, dolgokról, eseményekről, vagy nem? Egyértelmű. Mindent megvizsgáljatok az ige szerint, az Isten szerint. Ami jó, azt tartsátok meg. Azt tartsátok meg. Mindentől, ami gonosznak látszik, őrizkedjetek. Hány ember nem veszi észre azt, ami gonosz, mert jónak látszik, de nem tudja megítélni. Kedves testvérek, hogyha olyan sok mindent megítélhetünk, amiről most itt az előbb beszéltem, akkor mire vonatkoznak Jézus szavai? Azt mondja Jézus, ne ítéljetek és nem ítéltettek. Meg lehet ítélni dolgokat, meg lehet ítélni embereket, meg lehet ítélni lelkeket, nem elítélni, megítélni. De akkor mit mond Jézus? Mire vonatkozik az ő felhívása, parancsa, ne ítéljetek és nem ítéltettek? Kedves testvérek, egy olyan ítélkező lelkületet akar eltávolítani tőlünk az Úr, amikor az ember saját magát felmagasztalja, kifényesíti, megdicsőíti, miközben mást vagy másokat a sárba tipos, sárba tapos és elítél. Honnan tudjuk ezt, hogy erről van szó? Onnan, hogyha tovább olvassuk ezt az igét, Jézus így folytatja. Ne kárhoztassatok, és nem kárhoztattok. Megbocsássatok, és nektek is megbocsáttatik. Adjatok, és néktek is adatik. Talán ez az utolsó mondat számunkra nehezen érthető. Mi az, hogy adjatok? Hogy függ össze ez az ítélkezéssel? Hogy adjatok, nektek is adatik. Hát, testvérek, úgy, hogy az újonnan nem született ember, de még az újonnan született ember is inkább venni szeret. Elvenni a másik ember jó hírét. Megfosztani őt a jó hírétől. Elvenni a saját dicsőségét. Fényezni magát. Testvérek, azért szeretünk ítélkezni, tudjuk mi ezt jól, a másikat sárba tipporni, mert akkor kitűnhet, hogy mi milyen tiszták vagyunk a másik emberhez képest, akit szidunk és gyalázunk. Minél jobban kritizálok, annál jobban kitűnik, hogy én milyen derék ember vagyok. Én milyen okos ember vagyok. Az örökös, kritizáló lelkület mögött egy indulat van. Magamat akarom megdicsőíteni. Magamat akarom felmagasztalni, azért hibáztatok, azért marasztalok el másokat, hogy lássák rajtam, én milyen hibátlan vagyok, én milyen más vagyok hozzá képest, mennyivel jobb vagyok, mennyivel több vagyok. Testvérek, ezt tiltja meg Jézus. Erre vonatkoznak Jézus szavai. Ne ítéljetek, és nem ítéltettek. Ha nem tudsz adni a másiknak, akkor ne foszd meg őt. Aki venni akar, a saját dicsőségét keresi. Ne venni akarj, mondja Jézus, hanem adni akarj. Ha egy nyílt bűnben élő embert nem tudsz segíteni, bátorítani, vigasztalni, építeni, vagyis nem tudsz adni neki, akkor inkább hallgass, de ne vegyél el tőle. Ezzel szemben van egy másik lelkület is, ez pedig a segítő lelkület. Mi ez a segítő lelkület? Az, amikor leülsz valaki mellé, egy bűnben elbukott másik ember mellé, És nem a magas lóról szállsz le, hanem odaülsz mellé. Egy vonalba ültök. És elmondod neki, hogy te figyelj, én ismerem azt, amivel te most küzdesz. Én is sokáig küzdöttem ezzel a bűnnel. Szeretném neked elmondani, hogy én egyáltalán nem vagyok különb nálad. Én ugyanolyan nyomorult vagyok, mint te, lehet, hogy még nagyobb is, mint te. De azt is szeretném elmondani, hogy engem hogyan segített meg az Úr, az ő szava, és én biztos vagyok abban, hogy téged is meg fog segíteni. Ki fog hozni ebből a nyomorúságból? Testvérek, a segítő lelkület azzal kezdődik, hogy adok, építek. A kritizáló lelkület meg azzal, hogy veszek, öndicsőséget veszek, elmondom mindennek azt a másikat. Ezt tiltja meg Jézus. Szeretett testvéreim, csak akkor van értelme az igét hallgatni, az igét olvasni, hogyha magunkra vesszük, amiről az ige szól. Különben sok haszna nincs az igének számunkra. Együtt voltunk, nyár van, még most is sokan vannak a testvérek ebben a gyülekezetben nyáron. Megvolt, kipipáltuk, hazamegyünk, nem változott semmi. Énekeltünk, Úr Jézus, tied a dicsőség, áment mondtunk az imára, de ha nem vesszük magunkra, amit az ige mond, akkor üres szívvel, üres lélekkel megyünk haza. Vegyük magunkra! Mi jellemez bennünket, testvéreim? Mi milyenek vagyunk? Venni akarunk? Az elmúlt hétre gondoljunk. Sokat vettünk? Sokszor kerestük a magunk dicsőségét. Mondtunk másokról mindenféle ítéletet? Családtagjainkról? Munkatársainkról? Lehordtuk őket a hátuk mögött? Vagy adtunk? Bátorítottunk? Tudtuk, hogy kit kell megkeresnünk? Ki az, aki rászorul a segítségre? Testvérem, téged melyik jellemez? Én bevallom bűnbánattal, hogy sokat vettem, akár csak az elmúlt héten. És sajnos eléggé jellemez az ítélkezés lelkülete. Különösen a lelki pásztorokkal kapcsolatban. Nagyon szégyellem. Azok a lelki pásztorok, akik nem hiszik azt, amit én. Vagy az ő hitükben nem az a hangsúlyos, ami nekem. Azokról olyan könnyen ítéletet mondok. Magamba? Vagy másoknak, akikkel közelebbi kapcsolatban vagyok. Gyakran imádkozom, amikor egy ilyen lelkész összejövetelen veszek részt. Uram, adj nekem nyugalmat, adj nekem békességet. Add, hogy ne akarjak okoskodni. Ne gondoljam azt, hogy én hogy tudok dolgokat. Hát nem tudok semmit. Eszembe jut, hogy egy gyerekkori élmény, panel lakásban laktunk a 3. kerületbe, és a testvéremnek volt egy barátnője, akinek volt egy magyar vizsla kutyája. És az egyik alkalommal arról volt szó, hogy a testvérem barátnője meglátogat bennünket, meg is jelent a kutyájával az ajtó előtt. Mindig tartottam a kutyáktól, ma is, nem harapott meg, de nem annyira szeretem, inkább jobb ott a kerítés mögött. És jött a barátnő a kutyával. De a testvérem engedélyt kellett kérjen a szülőktől, a szüleinktől, hogy most bejöhet a kutya is, vagy nem. Ez idő alatt a barátnő az ajtó előtt állt a kutyával. Hát testvérek, mai napig emlékszem rá, mi mindennek el nem mondtam ezt a barátnőt. Hogy merészeled ide hívni? Hát milyen ember az ilyen, hogy egy lakásba is képes lenne behozni egy kutyát? majd ide fog pisilni, mindenhez odaér a nedves orrával. Elhullatja a szőrét. Micsoda alak a te barátnőd! Szeretett testvéreim, soha életemben nem láttam többet ezt a lányt. És tudom, hogy miért. Mert mindent hallhatott, amit az ajtó másik oldalán elmondtam a testvéremnek róla. Téged mi jellemez? Te is ilyen vagy? Te is venni szeretsz? Te is ilyen könnyen mondasz ítéletet másokról? Te is megbélyegzel másokat, aztán senki nem veszi le azt a bélyeget a másikról, mert te kimondtad az ítéletet? Testvérem, te is ilyen vagy? Vagy te inkább adsz? Ismerek olyan embereket, akik ilyen segítő lelkületű emberek. Akik mindig azt nézik, hogy hol tudnak segíteni. Hogyan tudnak építeni? Szeretnék ilyen lenni én is. Te milyen vagy, testvérem? Te hogyan hallgatod Jézus parancsát? Magadra ismersz? Reád vonatkozik? Ne ítéljetek. Mert te is szoktál ítélni? És egyáltalán miért ítélünk el másokat olyan nagy előszeretettel? Hát először is azért, mert romlott emberek vagyunk, romlott a természetünk. Ezt az igéből is tudjuk. Nincs egy igaz ember, azt mondja 14. Zsoltár. Nincs egy igaz ember sem. A római levélben azt olvassuk, hogy mindnyájan hiába vannak Isten dicsőségének, mert a maguk dicsőségével van tele a szívük, lelkük. Gyakran még a jó dolgokat is rossznak látjuk. Megfigyeltük? Megkeressük a jóban a rosszat, és azt mondjuk, hogy rossz. Valami 85%-ban jó, mi megkeressük azt a 15%-ot. És arról a 15%-ról beszélünk, hát ez rossz. És nem látjuk meg a jót. Testvérek, miért ítélünk el másokat előszeretettel? Azért, mert szeretnénk azt hinni, hogy beülhetünk a Krisztus ítélő székébe. Mert tudjuk azt, hogy Krisztusnak adatott az ítélet. De mi szeretnénk az ő helyére ülni. Hány embertől hallottam a nagy igazságérzetem, mondják, a nagy igazságérzetem. Nem vagyok hibátlan, de nagyon érzékeny vagyok az igazságra. Csak a Biblia igazságra nem. Arra, hogy bűnös vagy, hogy nyomorult vagy, elnézést a 17. századi magyar puritán prédikátorok, ahogy fogalmazták, egy bűnös féreg vagy, arra nem vagy érzékeny, csak a más bűnére. Testvérek, az ilyen, aki az Isten igazsága, a Krisztus helyett a saját ön igazságában hisz, az egy önigazult ember. Nem megigazult, önigazult ember. Figyeljük meg! Másokat mindig elmarasztalnak, önmagukat mindig fölmentik. Jézus azt mondja, hogy ha valaki önmagát nem ítéli meg, nem a másikat, önmagát, ha nem ítéli meg, nem veszi magára az igét, nem veti alá magát Jézus szavainak, az egy elvakult ember. Mondhatja ő, hogy milyen nagy igazságérzete van, meg lehet nagyon okos, beszélhető mindenről, elvakult ember. Tisztában vagyok azzal, hogy ez nagyon nehéz. Az, hogy önmagamat ítéljem meg az ige alapján. De testvérek, ezzel kezdődik minden. Ezzel kezdődik el a kereszténység az életünkbe. Hogy alávetem magam az ige szavainak, akármit mond rólam. ha azt mondja rólam, hogy nem vagyok igaz, ha azt mondja rólam, hogy hiába vagyok az Isten dicsőségének, ha azt mondja rólam, hogy telve van a szívem gonoszsággal, ifjúságomtól fogva. Uram, ha te mondod, akkor ez így van. Ezzel kezdődik a kereszténység az életünkben. Nem azzal, hogy oly, hát régóta templomba járok, presbiter őseim is vannak, ehhez a gyülekezethez tartozom évtizedek óta. Ez csak egy formalizmus, ez csak egy vallásosság. Ennek semmi ráhatása nincs a hétköznapjainkra, nemhogy az örök életünkre. Ez nem egy személyes élő kapcsolat a személyes élő Jézus Krisztussal. Ha valaki önmagát nem ítéli meg, nem engedi, hogy az ige megítélje, tévúton jár. Van egy arab közmondás, azt mondja, hogy könnyebb meglátni sötétben fekete kövön egy fekete bogarat, mint a gőgös embernek a saját bűneit. Nem tudom, hallottuk-e már. Könnyebb meglátni sötétben fekete kövön egy fekete bogarat, mint a gőgös embernek a saját bűneit. Igen, testvérek, ez valóban így van. Mert a saját elveszett állapotunkat, azt az Isten láttatja meg velünk. Az Isten az, aki beláttatja velünk, hogy én vagyok az az ember, aki ítélkezek. Én vagyok az az ember, aki kárhoztatok. Én vagyok az az ember, aki nem tudok megbocsátani. Testvérek, ezt senki nem látja be saját magától. Nem akarja belátni. Nem akarja tudomásul venni. Ezt Isten szent lelke láttatja be velünk. De fontos, hogy ez megtörténjen. Miért? Mert ha már látjuk, hogy elveszettek vagyunk, nyomorultak vagyunk, akkor szükségem van Jézusra. Ha nem látom, nincs szükségem Jézusra. Ha nem látom a gyengeségeimet, a vétkeimet, amivel a Szent Istent megsértettem, akkor Jézus csak egy jelszó az ajkamon, semmi más. Most, hogy olvassuk a Lukács evangéliumát, és még az elején tartunk, a 6. fejezetnél, megfigyeltem, hogy Jézust mindig olyan emberek keresik föl, akik így mondjuk ma, hogy handicappesek, akik süketek, vakok, akik bénák, akik elváltak, betegek, nyomorultak lelkileg, boldogtalanok, lehet, hogy sok pénzük van, de mégis boldogtalanok. Ők azok, akik keresik Jézust, tömegével mennek hozzá, várnak valamit tőle, ezért mennek hozzá. Tudják, hogy szükséget szenved az életük, hogy nyomorultak és gyarlók. Testvérek, tudjuk ezt mi magunkról, hogy mi is ilyenek vagyunk? Ha nem tudjuk, akkor is ilyenek vagyunk. Az ige ezt mondja. És ha még most nem tudjuk, egykor meg fogjuk tudni. De tudjuk meg azt is, hogy az ilyen nyomorult, bűnös emberek számára csak Jézusnál van megoldás. Csak nála van kegyelem. Nagy kegyelem az, hogyha bennünket is megítél az ige. Az ige mindig megítél bennünket. Megítél, vagy megkegyelmez nekünk. De az ítélet is kegyelem. Az is kegyelem, hogyha leleplezi a mi gyarlóságunkat. Mert ezáltal oda akar fordítani bennünket Jézushoz. Különben nem mennénk hozzá. Boldog az az ember, aki tudja, bizonyos afelől hogy a bűnöket az Isten már megítélte a Golgotán. Jézus Krisztuson, Jézus Krisztusban. A bűnt megbüntette Jézus Krisztusban. Boldog az az ember, aki ezt nem csak tudja, hanem aki ezt hiszi. És erre napról napra emlékezteti magát. Mert erről is elfeledkezünk. Pedig erre minden nap, minden órában, minden pillanatban emlékeznünk kell, hogy aki Jézus Krisztusban van, akinek a bűnei az ő áldozatáért bocsánatot nyertek, semmi kárhoztatni való nincs bennük. Testvérek, én is milyen észrevétlenül elfelejtem ezt. Jön az ördög és vádol mindenféle dologban, a lelkészi szolgálatban, a magá, minden, ahogy lehet. Először fölbújt, csináld, tedd, neked is jár, megteheted. Utána azzal vádol meg, amire ő bújtott föl. És az ember így örlődik és ideges, pedig csak emlékeznie kellene. Meg kellene erősítenie magát ebben az igazságban, aki Krisztus Jézusban van. Új teremtés, semmi kárhoztatni való nincs vele szemben. Szabad ember. Boldogok, akik ezt tudják, boldogok, akik ezt hiszik, Isten áldása van rajtuk. Azt kívánom, hogy mindnyájunkon Isten áldása legyen, mindnyájan ebben legyen a mi boldogságunk, ebben a Krisztus hitben. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy a te igéd megítél bennünket. Köszönjük neked, hogy rámutat a mi vétkeinkre, a mi bűneinkre. Köszönjük, hogy nem azért teszed ezt, Urunk, hogy elkedvetleníts, hogy sárba tiporj, hanem azért, hogy megvalljuk előtted a mi bűneinket. Mert olyanok a mi bűneink, mint egy begyulladt rossz fog, amit kezelni kell, amit meg kell gyógyítani. Köszönjük neked, hogy megvallhatjuk a te színed előtt a mi vétkeinket, és köszönjük, hogy a gyógyítás már kész van, hogy el akarod venni tőlünk azt, ami rossz, a vétkeinket, hiszen a bűnök választanak el bennünket te tőled és embertársainktól is. Köszönjük neked, Urunk, hogy hozhatunk ítéletet. Hozhatunk ítéletet lelkekről, emberekről, dolgokról, de sohasem kárhoztathatunk senkit. Kérünk, hogy ezt az igazságot vésd jól a mi szívünkbe. És köszönjük neked, hogy a te igéd mindig arra biztat, bátorít, hogy amikor ítéletet hozunk, akkor szeretettel és alázattal hozzuk, tudván, hogy mi sem vagyunk különbek annál az embernél, akiről ítéletet hozunk. Mi is ugyanolyan gyarlók vagyunk. Hiszen Úr Jézus, előtted minden ember egyforma és egyenlő abban, hogy vétkes és kegyelemre szorul. Úr Jézus, imádkozunk hozzád a betegekért. Kérünk, hogy gyógyítsd meg őket. Imádkozunk hozzád a fiatalokért. Könyörülj meg rajtuk, és fordítsd a szívüket önmagad felé. Imádkozunk a középkorú generációért. Annyira hiányoznak a templomainkból. Lótnak, futnak, semmire nem érnek rá. Kérünk, könyörülj meg rajtuk is. És imádkozunk hozzád, Urunk, egyházunkért, magyar népünkért, a világban élőkért, a te népedért. könyörülj meg rajtunk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, amiképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az adakozást hirdetem a testvéreknek, tudva, hogy Isten szereti a jókedvű adakozókat. Most pedig az áldást kérjük. Az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg a mi szíveinket és gondolatainkat a Jézus Krisztusba vetett hitáltal, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Testvérek, foglaljuk el a helyünket és a hirdetéseket, hallgassuk meg. Hirdetem a Reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Jövő héten vasárnap 10 órától istentiszteletet, ezzel párhuzamosan gyermekistentiszteletet tartunk, és gyermekmegőrzést is vállalunk. Hirdetem a testvéreknek, hogy a gyülekezet lelkipásztorának, Takaró Tamás Dánielnek ünnepélyes lelkész beiktatása 2020. augusztus 30-án, vasárnap délután 4 órakor lesz templomunkban. Hívogatjuk a gyülekezetet. Lány és asszony testvéreinket arra kérjük, hogy a beiktatást követő szeretett vendégségre segítsenek sós és édes süteményeket készíteni. Ezt a feladatot főgondnokné asszony Brandenburgné Szabó Ildikó szervezi. Kérjük, akik tudnak süteményt hozni, őt keressék meg vele, egyeztessenek. A beiktatást megelőző pénteken, augusztus 28-án szeretnénk rendbe tenni a kertet, templomudvart, utcát, kitakarítani az épületeinket. Ha elegen jönnének a testvérek, akkor a templom ablakait is lemosnánk. Akik tudnak jönni segíteni, kérjük, hogy a lelkészi hivatalba kitett jelentkezési lapra írják fel nevüket. Előre is köszönjük a testvérek segítségét. Gyászoló testvérek érkeztek közénk. Az elmúlt héten kísértük el utolsó földi útján Makaró Antalné testvérünket, aki Isten kegyelméből 95 esztendőt élhetett. Isten adjon erőt és vigaszt gyászoló, búcsúzó testvéreinknek. Jézus mondja, én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is, él. És aki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal. Szeretett testvéreim, volna még egy hirdetni valóm, ha szabad. A Soroksár újtelepi református templom felszentelő hálaadó istentisztelete szeptember 5-én, szombaton délután 3 órakor lesz. Szeretettel hívom a testvéreket Soroksár újtelepre. Ez ott a Lőrinci út és a Dinnyehegyi út találkozásánál található, a Török Flóris általános iskola mögött. Tehát szeptember 5-én, szombaton 3 órakor. Záróénekünket énekeljük, a 458. dicséretünket mind a 4 versével. A 458. dicséretünk így kezdődik, aki értem megnyíltál, rejts el, ó örök kőszál.